Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez az Új Egyenlőség podcastja. Lakner Zoltán vagyok, és ma ismét szociálpolitikai témáról fogunk beszélgetni. Kanász Nagy Mátéval, aki Újpest alpolgármestere, szociális ügyekért felelős alpolgármestere. Szia Máté, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
És a beszélgetésnek az a különlegessége, ezt mondtam is Máténak, amikor megkértem arra, hogy jöjjön el beszélgetni, hogy a magyar szociálpolitikai helyzetét valamelyest jellemzi, hogy ez egy különlegesség, hogy valaki szociálpolitikus diplomával a szociálpolitikai döntéshozói pozícióban van. És amikor erről, hát, hogy mondjam, egy kicsit így nevetgéltünk ezen, hogy ez mégis milyen furcsa helyzet, nekem eszembe jutott egy 2006 elejé, hát ez elég régen volt, beszélgetés, amikor is a Szociális Szakmai Szövetség egy vitát rendezett az akkor parlamentbe jutásra esélyes pártok programjáról, és az egy különös világ volt, bár minden világok legjobbikának semmiképpen nem nevezném, de annyiból mégis különleges világ volt, hogy minden párt delegált erre képviselőt, és ezt követően, ezt én voltam szerencsés moderálni ezt a beszélgetést, és ezt követően talán mondhatom a nevét 14 év táblatában Mózer Péter szociálpolitikus kollégánk azzal lepett engem meg, hogy ez persze nagyon érdekes, de talán még érdekesebb lett volna, hogyha a szociálpolitikusokat a pénzügyesekkel, vagy mondjuk a Szociális Minisztérium döntéshozóit, vagy stratégiáit a pénzügyminisztérium stratégiáival eresztik össze, mert ott egy legalább olyan széles és fontos választóvonalat lát. És igazából erre vonatkozna az első kérdésem, és ezért érdekes szerintem az, hogy szociálpolitikus gondolkodással ülsz ebben a székben, hogy a döntéshozatali folyamatban érzékeled-e azt, hogy ez tényleg egy másfajta szemlélet, és máshogy közelíted meg ezeket a humán területnek nevezett ügyeket, mint mások, akik az élet más területéről érkeztek?
Hú, ez egy jó hosszú felvezető volt, köszönöm szépen a meghívást újra. Amikor először mondtad, hogy valószínűleg én vagyok az egyetlen, vagy azon kevesek egyike legalábbis, akik hát legalábbis szociálpolitikus végzettséggel ülnek ilyen székben. Én ugye Újpestről jövök, ott vagyok népjólétért felelős alpolgármester. Akkor azért kicsit megijedtem, hogy akkor ez most egy ilyen extra felelősség, hogy ebben a szerencsés helyzetben vagyok, de egyébként tényleg úgy érzem, hogy szerencsés helyzetben vagyok. Nekem személyesen is az, hogy a politikai döntéshozatal és a szakma végre valahára találkozik az életemben, és konkrétan metszik egymást, az nekem egy nagyon nagy dolog. Amit kérdezel, hogy ez a fajta megközelítés hogyan tud érvényesülni, én azt látom, ugye azért nem olyan régen folytatjuk ezt a munkát, tavaly októberben voltak a választások, november elején, de igazán decemberben tudtuk átvenni ugye a stafétabotot, hogy nyilván ugye minden alpolgármesternek leosztanak egy portfóliót, meg vannak a hatáskörök, de hogy az, hogy szociálpolitikus, és hát mi is nem csak szociálpolitikáról, hanem társadalompolitikáról beszélünk, hogy eleve a fogalomnak a meghatározása így is lehet értelmezni úgy is, de hogy ez egy szélesebb értelembe vett politika, és nem lehet beszuszakolni az én szűken értelmezett portfóliómba se, ami egyébként az egészségügy, a szociális szolgáltatások rendszere, pénzbeli támogatások rendszere és a lakásügyek, szociális bérlakás, tehát gyakorlatilag ez a három. Mert ha arról beszélünk például, hogy társadalmi integráció, mondjuk mondok egy konkrét példát, nálunk fut egy városrehabilitációs program, egy VECOP pályázat, Újpest városkapu térsége újul meg a következő években, illetve most már fut ez a projekt, és társadalmi integrációról beszélünk, akkor nyilván az, hogy ott zajlik szociális munka, és mondjuk pénzbeli támogatásokkal segítjük az ott lakókat, és a lakhatásukat fogjuk valamilyen úton megváltoztatni. Ez mondjuk három eszköz, vagy három eszközrendszer. De ennél jóval több a társadalmi integráció, ott van a kulturális része, a társadalmi kapcsolatok része, hogyan kerülnek kapcsolatba a többségi társadalommal, hogyha így fejezem ki magam, és ott már igenis a rendezvényszervezések, vagy a programszervezések témaköre, vagy a kulturális politika is bejön, tehát ez egy nagyon széles dolog, és nekem az is a feladatom, hogy ezt valahogy szélesítsem, és próbáljam érvényesíteni ezeket az értékeket, szociálpolitikai értékeket, amiket én magaménak vallok, és ne csak ezt a szűken értelmezett portfóliót működtessem a mindennapok során.
Hát a kérdésem az tulajdonképpen pontosan erre is vonatkozott, tehát hogy a szociálpolitikával kapcsolatban az egy örök vita, hogy meg kell győzni még ma is sokakat arról, hogy ez nem valami járulékos része a politika csinálásnak, és nem arról van szó, hogy itt a gazdaságban fölhalmozott pénzt valakik elosztják, és egy ilyen fregoliként lóg ez a helyes gazdaságpolitikán, ha jól érzékeltem a népjóléti alpolgármester elődöddel valamiféle ilyen. Egyébként nagyon civilizált üzengetésben voltatok pont témakör kapcsán, és hát e tekintetben valóban egy szemléletváltás az, hogyha integráltan több politikai területet, szakpolitikai területet együtt tekintve lehet társadalompolitikát csinálni. Voltak éppen igazából tényleg az a kérdésem, hogy mennyire van erre nyitottság, vagy mennyire kell győzködni arról akár koalíciós partnereket, akár mondjuk egy vezető értekezleten az apparátusnak a dolgozóit, hogy nem csak reszortokban lehet ő gondolkodni, hanem egy ennél szélesebb, tágabb fókusszal.
Igen, ez a vita, nyilván az újpestiek tudják, miről van szó, hogy Nagy István volt alpolgármesterrel állok vitában, akit én emberileg, hogy mondjam, nagyon tisztelek, szakmailag pedig vitában állok vele sok kérdésben. Ez gyakorlatilag arról szólt, hogy arra hivatkozik, hogy korábban azért nem volt Újpesten erős szociálpolitika, mert nem volt rá pénz. Tehát előbb a gazdaságpolitika, és utána a szociálpolitika. Tehát ez az a klasszikus megközelítés, ami főleg azok számára, akik mondjuk egy skandináv modellben hisznek, hát ez a tévút. A helyes út szerintem is az, hogy előbb szociálpolitika és társadalmi beruházás, és az majd pörgeti a gazdaságot, az majd elhozza a gazdasági fejlődést, hiszen nagyon sokakat lehet bevonni a munkaerőpiacra, stb. Képessététel, szociális segítés. Ugye ismerjük ezt a kérdéskört. A nagy kérdés számomra az, és ezt nyilván még én sem látom teljesen, hogy azok az eszközök, amik megvannak az önkormányzatnál, szociális eszközök, nálam még egyszer az egészségügy, pénzbeli ellátás, szociális szolgáltatások és lakáspolitika, hogy ezzel én meg tudom-e mutatni, hogy kellő társadalmi beruházást tudok elérni, hogy az mondjuk a helyi gazdaság szintjén, ugye újpesti önkormányzat szintjén érződik-e. Tehát annak a gazdaság fejlesztő ereje, és ez a nagy trükk, vagy ez az igazi kihívás szerintem ezt megmutatni, hogy igenis ez a szemlélet működik, és ez helyi szinten is, ennek ilyen kimutatható hatásai vannak. Ez lenne a nagy dolog szerintem, az egyik nagy dolog.
Hát és az egyik komoly probléma, hogy itt az elmúlt egy évtizedben végbe ment egy központosítás, ugye a kormányhivatalokhoz került egy csomó olyan szociális önkormányzati jogkör, ami hagyományosan, szóval a rendszerváltás óta az önkormányzatoknál volt. Nagyon egyszerűen akarom kérdezni, mi az, ami ott maradt, vagy mi az az eszközpark, mondjuk a pénzbeli ellátások ügyében, amivel ma egy kerületi, mondjuk egy fővárosi kerületi, vagy bármilyen önkormányzati szociálpolitika számolni tud egyáltalán?
Igen, teljesen más dolog erről, hogy mondjam, hallani, ezt elemezni, korábban mondjuk ennek a részével is foglalkoztam, és tényleg belekerülni és tapasztalni, hogy akkor konkrétan mi a mozgásterünk, tehát meddig terjed az a hatáskör, milyen eszközeink vannak, amivel tényleg élni lehet. És én egyébként most a szűkösséget nem is feltétlenül a hatáskörökben látom, hanem mondjuk a forrás hiányban, vagy az anyagi lehetőségek hiányában. Mondok egy példát, lehet, hogy működik egy rossz pénzbeli ellátórendszer. Magyarországon egy rossz pénzbeli ellátórendszer működik, mondjuk a segélyezése vagy nem tudom, egy demogrant típusú ellátásokra gondolok. Nagyon sok mindent lehetne változtatni, fejleszteni, de ugye még mindig megvan az önkormányzatnak az a mozgástere, hogy saját rendeletet alkot, és akkor gyakorlatilag saját maga szabja meg a feltételeket, hogy kit, hogyan, milyen módon támogat, és ott mondjuk lehetne szerintem csodát tenni. Vagy egy rossz, általános, ugye állam által garantált ellátások mellett olyan ellátásokat biztosítani, amik viszont tényleg jók és tényleg segítenek, csak hát ugye erre nincs igazán mozgástér, vagy erre nincs forrás. Vagy ott van mondjuk a lakásportfólió. Uh-huh. Tehát mondjuk Újpesten van körülbelül 2500-600 bérlakás, a 40 000 ingatlanból ugye körülbelül, hát itt is az országos arány mutatkozik, hogy nagyon-nagyon kevés, mondjuk így a 4-5% a bérlakás, ebből ugye még kevesebb, ami kiadható, de hogyha lenne pénzünk, lenne forrásunk, akkor tudnánk működtetni egy olyan lakásszektort, ami tudja kezelni az igényeket. Az igények kapcsán most egyébként azt látom, hogy mondjuk havi szinten, ha beesik egy-két olyan eset, ami mondjuk nagyon súlyos, nagyon méltányolható szakmailag, emberileg, stb., azt tudjuk segíteni. De olyat nem tudunk még ebben a pillanatban segíteni, vagy megoldani, ami rendszer szintű változás. Nyilván egy önkormányzat kevés is lenne hozzá. Tehát egyes eseteket, egyes családokat meg tudunk oldani, de rendszer szinten nagyon nehéz előrelépni. És ez nem feltétlenül csak hatáskör kérdés, még egyszer mondom, hanem mozgástér pénz. Eszközhiány.
Milyen forrás hiányzik, vagy honnan lehetne ezt a forrást előteremteni? Itt most az állami normatívák csökkentéséről beszélünk, arról beszélünk, hogy az állam egyre több feladatot szeret, úgymond önkéntesen vállalt feladatként ráterhelni az önkormányzatokra, és a kötelező feladatokat alulfinanszírozza, vagy nem finanszírozza.
Egyértelmű, hogy erről is beszélünk, hiszen tipikusan az egészségügyi szektor egy olyan szektor, ami ugye rendkívül alulfinanszírozott. Mi működtetünk egy szakrendelőt, hát itt éves szinten nagyon komoly összegeket, ez 100 milliós nagyságrendben mérhető, amit ugye be kell fektetni, oda kell adni működési támogatásba, mert egész egyszerűen, hogy mondjam, a béreket tudnák körülbelül fedezni, és az eszközöket már nem tudják, meg az épületet nem tudják beszerezni, illetve üzemeltetni. De ugyanígy, ha megnézzük a személyes szociális szolgáltatások rendszerét, egy családsegítő, nálunk van gyerekek átmeneti otthona, idős ellátás, nappali klub, idős gondozás, ugye olyan alacsonyak a normatívák, hogy abból mondjuk olyan bérezést tudnak csak az önkormányzatok igen biztosítani, aminek mondjuk nincs munkaerő megtartó képessége, vagy a bölcsődei dolgozók szintjén ugyanez, kisgyermeknevelő. És igenis, nekünk oda kell rakni, most idén már oda fogjuk rakni azt a fajta pótlékot, többlet jövedelmet.
Tehát amitől az önkormányzat egy bérkiegészítés,
így van, a így van, így van, így van. Ez az elmúlt 10 évben Újpesten nem volt, tehát ebbe a korábbi városvezet is egyáltalán nem gondolkozott, nem lépett. Mi fogunk egyet előrelépni, és a következő években tervezünk, hogy többet. Tehát így igenis oda kell rakni, hogy az alapműködést tudjuk biztosítani. De ott van például az oktatási ágazat, általános iskolák, középiskolák, ugye már egyáltalán nem tartozik hozzánk a működtetés sem. Igen, ám csak ugye a lakossági igények megjelennek, hogy rossz az a nyílászáró, föl kéne újítani, ki kéne cserélni, és az önkormányzatok továbbra is azért ilyen-olyan támogatásokat, pályázatokat mégiscsak biztosítanak,
sőt,
hogy kiegészítsék.
Sőt, az önkormányzatoknak többé-kevésbé kötelező is támogatni a területükön lévő iskolákat.
Igen, de úgy, hogy a fenntartás és a működtetés már nem nálunk van, de mégis kell, mert különben hát nem működne a rendszer.
Ezekhez az intézmények, ez egy nagyon fura kérdés, de nem tudom máshogy föltenni, szóval a saját intézményeihez mennyi köze van egy önkormányzatnak? Hiszen ott vannak az ő területén az állampolgárok, akik kerületben laknak, ezekbe az intézményekbe járnak, oda járhatják gyerekeket iskolába, a szakrendelő a kerület területén van, szerintem nagy részt a lakossági igények az önkormányzatnál csapódnak le. Nyilván az önkormányzatnak fontos, hogy amennyire tudja, és ha van rá forrása természetesen, akkor tudja ezeket támogatni, miközben egy csomó döntést ezekkel az intézményekkel kapcsolatban nincs módja meghozni, sőt, központi intézményekkel kell vitatkozni adott esetben arról, hogy milyen beruházás legyen, vagy milyen fejlesztésre van szükség egy adott intézményben, vagy akár működési ügyekben.
Van befolyás, és kell is, hogy legyen. Beszéljünk mondjuk társadalmi integrációról, ez egyik kedvenc témaköröm.
Ez amúgy is a kormánynak is egy kedvenc témaköre, nyilván.
Akkor ideje lenne lépni ebbe az irányba. De hogy ugye ennek ezer eszköze van, és tényleg az oktatástól kiindulva, a kultúrán át, a sport, a helyi közélet, hát, hogy az emberek kapcsolatba kerüljenek, hogy a társadalom szövete megmozduljon, és változás álljon be. És lehet, hogy van egy elkülönült állami rendszer, ami most ott van a kormánynál, meg a kliknél, ugye oktatás, de hogy a helyi kulturális élet nálunk van, a helyi pénzbeli támogatások rendszere nálunk van, a sport rendezvények nyilván egy része, lehetőségek, támogatások nálunk van. És ahhoz, hogy mondjuk megvalósítsunk egy társadalmi integrációs programot, ezeket a rendszereket kell működésbe hozni, és nyilván bevonni az oktatási szereplőket is, már amennyire be lehet. De egy ilyen koordináló, szervező, köré szervező funkciónk vagy szerepünk nagyon is van. Tehát ezt nyilván nem tudják elvenni, nem is lehet elvenni, de hát nyilván, hogyha ugye itt lenne nálunk mondjuk az iskola, akkor még többet tudnánk előrelépni, és mondom ezt úgy, hogy ha meg felülről ránézek erre az egész rendszerre, akkor látom az oktatási rendszerben meglévő óriási különbségeket, látom azt, hogy, hogy mondjam, a logika alapján egy államosított vagy központosított rendszernek megvan az a logikája, hogy mondjuk ki lehetne egyenlíteni különbségeket. Ez lehetett volna előnye egy államosított rendszernek, ugye nem ezt tették vele. Tehát nem erről volt szó, hogy kiegyenlítenek különbségeket, amire egyébként még azért valamennyire hivatkoztak is, amikor államosították az oktatást.
Kisebb-nagyobb ilyen kiegészítő eszközökről beszéltünk már, vagy a bérkiegészítés kapcsán, tehát hogyha egy önkormányzatnak fontosak a saját intézményei és az ott dolgozók, meg van rá pénze, akkor tud mondjuk bérkiegészítést tenni. Azt olvastam még ezen kívül, hogy Újpesten most például ezt a minden kerületben, vagy minden településen szokásos mondjuk krumpliosztást kiváltják egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen nyugdíjas kafetériával, tehát hogy különböző természetbeni, vagy szolgáltatásbeli juttatásokat tulajdonképpen választhat magának egy adott összeg keretében a kerületi nyugdíjas, illetve ami még fontos, és erről szeretném, hogyha többet beszélne, ez a lakhatás, ezt te is többször említetted már, hogy hol van ebben mozgástere az önkormányzatnak akkor, amikor 4-5%-a a lakásállománynak van egyáltalán önkormányzati tulajdonban, nem tudom, hogy mindegyik bérbeadható állapotban van.
Nem, hát sajnos közös.
Miközben tudom, hogy van ilyen, személyesen is van ezzel kapcsolatosan különösen affinitásod, de hogy szóval az érdekel engem, hogy mire elég az az eszköz, amivel egy önkormányzat, ami akár még koncepciózusan is gondol valamit a szociálpolitikáról, tenni tud egyáltalán, mire elég ez a mozgástér?
Ugye az első kérdésre a válasz, hogy valóban itt a ugye, hivatalos nevén tartós élelmiszerosztás időskorúak részére ez megváltozik, és nem a rohadt krumplit fogjuk osztogatni, ahogy eddig történt. Egyébként választási évben kiegészítették ugye kávéval, ilyen tésztával,
almával. Muskátli, fenyőfa, sonka, húsvétkor, vannak ötletek erre.
Volt minden. Tehát ugye ez nem elsősorban egy szociális eszköz volt, hanem szerintem kampányeszköz. Mi ezt megváltoztatjuk, és egy utalványrendszer lép életbe, ami valóban azt a logikát követi, hogy mindenki alanyi jogon jogosult rá, aki betölt egy bizonyos kort, ugye a nyugdíjas kort, viszont mégis egy utalványos rendszer bármire költheti, ami a helyi piacon előfordul. És ezzel valamennyire a szociális célok és a helyi gazdaság fejlesztési célok össze kapcsolódnak. Tehát ez valóban egy változás. A másik kérdésre pedig a válasz, mondjuk a lakásszektor kapcsán, hogy hát mire elég, óriási, tehát feszítő igények vannak, és én nem is tudom, nem is értem. Én egyébként benne voltam az önkormányzat lakásügyi bizottságában már az elmúlt 9 évben is, külsősként, és nem is értettem, hogy itt havi szinten jön be 100-120 lakáskérelem. És tényleg olyan élethelyzeteket írnak le, nyilván nem ismerik őket, de már csak papíron is, hogy így húha, tehát hogy ezek komoly krízisek vannak. Nálunk egyébként az a rendszer, hogy bárki beadhat kérelmet, és havi szinten bírálja el egy bizottság. Hogy nem lett itt valami szociális krízis, vagy egy komoly válsághelyzet, mert tényleg havi szinten mondjuk egy-két családnak tudtunk korábban is, vagy tudott az önkormányzat, és jelenleg is a lakásállomány fejlesztése nélkül, de ez irányba is elmozdulunk, hogy fejlesszük, segítséget adni. Tehát, hogy valami megtartó erő még mindig van, ami nem a szociális háló, mert egyértelműen ezek az emberek kihullottak onnan, hanem még mindig a családi segítség, esetleg a civil segítség, valamilyen egyházi segítség. Tehát még mindig van valami, de ezek már az utolsó kapaszkodók lehetnek gyakorlatilag, mert ők kihullottak a szociális rendszerből. Ez ügybe kell lépni, csak itt is ugye megvan az, hogy mondjuk fel tudunk újítani talán idén mondjuk 30 lakást, vagy 40 lakást, és akkor plusz 30 lakásunk lesz. De hogy itt nem 30 lakásra van szükség, hanem 3000-re. Tehát, hogy körülbelül ilyen nagyságrendekről beszélünk, de apró, pici sikerek lehetségesek, és például az, hogy Újpest Városkapu térsége, Aradi utca, Berda József utca, Temesvári, Újpesten ezt ismerik, az tényleg egy olyan szegregátum, tehát szociológiai jellemzők alapján is szegregátum alakult ott ki, ami hát egy szégyen teljes állapot, hogy hagyták azt a környéket ennyire leromlani. Ezt meg tudjuk változtatni. De ezt is úgy, hogy erre ugye ott van a 2 milliárdos uniós pályázatunk, ami segít ebben.
És milyen tempóban lehet elérni ezt a lakásfelújítási ütemet, hogy 30-40-et, vagy nem tudom, jobb esetben ennél többet föl lehessen újítani, tehát ez erre elég már a 2020-as év, vagy ez a baj, nem is arról foggatnálak, hogy most milyen konkrét leírt terveitek vannak, hanem hogy hát mi a kifutása egy ilyen elhatározásnak, egy önkormányzati döntéshozatal.
Szerintem mi azt tudjuk elérni, hogy az idei évben már kijelöljük az irányokat, és lépéseket teszünk abba az irányba. Azért mondom, hogy az idei év nehéz, mert hát hogy mondjam, azért bizonyos kötöttségekkel, lekötésekkel, kötelezettségvállalásokkal vettük át a várost, Újpestet, de máshol is, Budapesten vagy más ellenzéki városvezetők is ezzel szembesültek, és itt azért több százmilliós, milliárdos tételek vannak, amiket, hát nem tudom, aláírtak, megvan a szerződés, és vinni kéne tovább. Nyilván ezek egy részét fel lehet bontani, egy másik részét felül lehet vizsgálni, egy harmadik részét pedig egyszerűen, hogy mondjam, vinni kell tovább. Ezek jellemzően azért olyan beruházások, amik a beton, a tégla és az építések körül forogtak, építőipari érdekeket, meg ki tudja, milyen egyéb érdekeket szolgáltak. Szerintem nem elsősorban társadalmi, vagy hogy mondjam, szociális szempontok vezették az elmúlt 10 évben mondjuk Újpest korábbi városvezetését sem. Tehát ez egy lekötést jelent. És éppen ezért most még viszonylag csekély a lehetőségünk, de hogyha itt nincs valamiféle komoly változás, hogy itt a kormányzat további forrásokat vonna el az önkormányzatoktól, akkor a következő évben és az azután következő évben már azért lényegesen nagyobb lehetőségeink vannak, és lényegesen többet tudunk javítani. Olyat is, ami, ha még nem is rendszer szintű változtatás, de tényleg érdemi, és mondjuk egy adott társadalmi csoport problémáját érezhetően tudja orvosolni.
Néhány héttel ezelőtt Molnár Györggyel beszélgettem a közfoglalkoztatásról, és döntően kis településekről beszélgettünk, és a szociálpolitikus énedet merem erről kérdezni, hogy mennyire különbözik egy, hát egy nagyváros, egy 100 000-es kerületről beszélünk Újpest esetében, egy Magyarország viszonylatban nagyváros, egy kis településnek a szociálpolitikai portfóliójától. Tehát nálatok játszik-e szerepet, mondjuk olyan szerepet a közfoglalkoztatás, mint kis települések esetében, illetve hogy hát ugye a források rendelkezésre állása az mennyiben különbözhet vajon egy fővárosi kerület és egy, nem tudom, egy borsodi kis település esetében?
Ha a közfoglalkoztatásról beszélünk, akkor marginális. Tehát mondjuk jelenleg a szerepe, most 100 000-es kerület, van 100 közhasznú, közfoglalkoztatott státusz, de mondjuk jelenleg ilyen 60-70 fő van ebből betöltve. Tehát, hogy tényleg...
Nem is a fővárosa van ez kitalálva.
Nem is ránk van kitalálva, nem sok, viszont hát itt is ugye javítani kell. A korábbi szemlélet az egyértelműen az volt, hogy itt vannak ezek a szegény emberek. Mindenféle bajuk van, ezzel úgyse tudunk mit kezdeni, de legalább akkor adjunk nekik valamekkora forrást, és arra jók, hogy oda mennek és kijavítják a kerítést, befoltozzák a nem tudom milyen lyukat, elviszik a szemetet, valaki kirak egy kanapét vagy kádat az út szélére, és akkor azt elviszik. Tehát, hogy erre jók, legalább ezt oldjuk meg. Tehát nagyon onnan közelítették meg a kérdést, hogy tényleg ilyen város üzemeltetési feladatok legyenek kipipálva, olcsó munkaerővel ugye megoldva. És az emberi részét meg egyáltalán nem nézték, hogy hát itt mégiscsak van korábban mondjuk több akár 100-150-200 ember, akivel valamit így kezdeni kéne szociálisan is, hogy ne mindig ebben az élethelyzetben legyen benne. Ezzel nem foglalkoztak, és nekem célom, hogy ezt is megváltoztassam, és a közfoglalkoztatás az valóban hát azt a szociális társadalmi reintegrációs célját is betöltse, amire egyébként, hát hogy mondjam, eredendően kitalálták, vagy hát erre is találták ki. Ez abszolút nem jellemző valóban. Abszolút nem jellemző. Most még, vagy korábban nem volt jellemző.
De azt a részét viszont akkor helyesen feltételezem, hogy egyébként, ha mondjuk Újpest szociálpolitikai nehézségéről beszélsz, akkor azért még mindig sokkal jobb adottságok, mint egy kis településnek
a
szociálpolitikai
adottsága. Igen, abszolút. Tehát nyilván a nagyváros, főváros, nagykerület, tehát a munkaerőpiaci helyzet ugye összehasonlíthatatlan mondjuk vidéki kis településekhez képest.
Az intézményi ellátottság is.
Viszont ezt akartam azért mondani, hogy tehát Újpest, és én így fogalmaztam korábban is, hogy tényleg egy fapados rendszert működtet. Tehát megnézzük a rendeletét, megnézzük az ellátások összegét, nagyságát, kiterjedtségét, tehát tényleg itt a törvényi minimumok vannak legfeljebb.
Tehát a lehetőségei alatt, azt mondod?
Hát persze. Hát ez egy 100 000-es kerület, tehát azért itt komoly lehetőségek lennének, egyáltalán nem fejlesztették. Tehát hagyták leromlani, és ezt a tendenciát kell nekem most megállítanom és visszajára fordítanom, fejlődő irányba fejlesztenem, ami nyilván egy komoly feladat és szép kihívás.
Rengeteg szó esik a szabad városok különböző permutációiról és variációiról, hogy hogyan működjenek együtt az ellenzék által vezetett települések szakpolitikai tekintetben, tehát most a politikai deklarációkon túl szakpolitikai tekintetben létezik-e néhány hónap után valamiféle szervezett együttműködés, vagy erre vonatkozó kezdeményezés, akár csak a fővárosi kerületeket illetően, vagy lehet-e, kicsit még négyzetre emelve ezt a kérdés, lehet-e bármit gondolni arról, hogy van-e olyan, hogy fővárosi szociálpolitika, vagy a fővárosi kerületek által egyeztetett szociálpolitika, szóval folyik erről valamiféle gondolkodás? Mert az is merem ezt kérdezni, vagy az is tartom ezt fontosnak kérdezni, mert ugye néha az is elhangzik, hogy milyen fontos lenne, hogy a most pozícióba került, önkormányzati pozícióba került ellenzéki politikusok valamiféle kormányzati mintát mutassanak, megmutassák az embereknek, hogy mi körülbelül így vezetnénk az országot, és ebből a szempontból talán nem volna haszontalan, hogyha egy ilyen közös gondolkodási mechanizmus kialakulhatna.
Abszolút. Én kettő konkrét példát tudok mondani, ami elindul, de sokkal többre lenne szükség, és nyilván ezen dolgoznunk is kell. Az egyik úgymond spontánul alakult ki az egészségügyi ellátások kapcsán, hogy mondjuk a szomszéd kerület szakrendelőjével hogyan tudunk idézőjelbe cserélni, mert azért egy pici plusz kapacitás van nálunk.
És ez elég logikusnak tűnik, mert sokszor a szomszéd kerület szakrendelője az 3 megállóra van.
Igen. Hát ugye Budapestről beszélünk. A másik kerületben meg máshol van egy pici plusz kapacitás, és mondjuk akkor kicseréljük, vagy kötünk egy együttműködési megállapodást. Tehát, hogy mondjam, spontán vagy alulról szerveződő módon az egészségügynél látok ilyen kezdeményezéseket, ami szerintem nagyon fontos. Most mondok valamit, lehet, hogy mi fogjuk biztosítani a csontszűrést bizonyos kapacitásban 15. kerületieknek, cserébe meg lehet, hogy ők meg az ultrahangot biztosítják valamilyen kapacitásba. Tehát ilyenek abszolút. A más együttműködés kapcsán, ami főváros kerület, ott pedig elsősorban a hajléktalan ellátás terén, a lakhatási szegénység leküzdése terén indult, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, voltak már ilyen kerekasztalok, itt a Győri Péter Misetics Bálint vezetésével is az, hogy a Karácsony Gergő ennek az élére állt, az szerintem nagyon-nagyon fontos és fontos elköteleződés, és ők segítenek nekünk, tehát ötletekkel, az, hogy összeülünk, emlékeztetők vannak, ki hogyan csinálja, apró pici dolgok is akár, de be tudjuk építeni a mi rendszerünkbe, iránymutatásokat tudnak esetleg kiadni, szakmai javaslatokat, tehát ez tényleg fontos, ezt lehet is és kell is fejleszteni meg. Tehát egészségügyi és hajléktalan, én ezt a kettőt látom most konkrétan.
Az előző ciklusban ugye egy viszonylag részletesen tárgyalt ügy volt, az úgynevezett zuglói modell, hogy ennek például aminek ugye volt lakhatási, illetve szociális segélyezési eleme egyaránt, és tulajdonképpen ezt azért kimondatlanul egy ilyen szociálpolitikai pilotprojektnek tekintette mindenki. Ennek a tovaterjedéséről én nem hallottam, ami nem jelent semmit, mert ettől még ennek az átvétele éppenséggel lehetséges lenne, de hogy mondjuk az ilyesfajta minták, bocsánat, csak ugye tudjuk, hogy Magyarországon vagyunk, és a mintaprojektek azok sokszor mintaprojektek is maradnak. És hogy ezzel kapcsolatban esetleg zajlik-e valamiféle közös gondolkodás, vagy értesültél-e erről, mint szakmailag is érintett személy?
Hát konkrétan az zuglói szociális modell kapcsán nem, bár hogy mondjam, nyilván nem új keletű a program.
Ez egy 5 éves.
De hogy igen, tehát ezt akartam mondani, tehát a lehetőség ugye abszolút lenne ezt tanulmányozni és vizsgálni, és szerintem ez egyébként el is fog indulni, csak még annyira az ilyen, hogy mondjam, adhok, feladatok, meg apró kicsi fejlesztések, költségvetés összeállítása költ le szerintem mindenkit, hogy még nagyon így egymást tanulmányozni, szerintem nem volt lehetőség, de ez tényleg csak egy, és ez most nem mentegetőzés, de ez még csak egy ilyen megkésettség, tehát erre sor kerül. Más kezdeményezések kapcsán van, például ugye fut ez a VECO program, ez több kerületben, ez a városrehabilitációs program, akár a 15-ben, akár a 18. kerületben, de ennek vannak vidéki lábai, és azért ott azért van komoly szakmai együttműködés, tapasztalatcsere, hogyha most lakhatásról vagy szegénységenyhítésről beszélünk. Tehát azért elindult
hát,
ez. Tehát elindult. Inkább úgy fogalmazok, hogy elindult ez. És szerintem az elmúlt mondjuk 3 hónap ez körülbelül erre volt lehetőség, hogy ezek el tudjanak indulni.
Jó, és ha már ilyen párbeszéd problematikára, már mint hogy az önkormányzata közötti párbeszéd problematikára kérdeztem rá, vagy az ellenzéken belüli párbeszéd problematikára, akkor szerintem az is érdekes, hogy, és persze tudom, hogy korán van, meg csak 2020 eleje, és a 2022-es választás az viszonylag messze van, bár attól függ, hogy nézzük. Szóval, hogy nekem az volt a tapasztalatom 2018-ban, az akkori ellenzéki választási programokat olvasva, hogy mintha lett volna valamilyen spontán konvergencia, például itt is a lakhatást említve, hogy az megjelent minden, egy hosszú tanulási folyamat végén úgy tűnik, minden ellenzéki párt programjában, és valamilyen egymástól egyébként nem olyan nagyon távoli válaszokat adtak erre, de például a családi pótlék emelésének a különböző mértéke és ennek az univerzalitásának a megtartása az egy konszenzusos álláspont volt, és még egyszer mondom, hiszen akkor külön indult mindenki, ez egy spontán folyamat volt, hogy ezek az elemek jelen voltak mégis minden programban. vajon van-e arra igény, vagy valamiféle elköteleződés, vagy előzetes háttérbeszélgetés, mindenféle formalizált elemet nélkülözve akár, hogy hát ezt a programkészítést akár össze is lehetne egyeztetni a későbbiekben, vagy uh-huh. van-e arról valami elgondolás, hogy hol, milyen fedőszervezet alatt, vagy milyen ernyő alatt kellene ilyen programot létesíteni majd. Uh-huh.
Az biztos, hogy ez a jelenlegi önkormányzati modell, amiben mondjuk itt a fővárosban, vagy sok vidéki városban benne vagyunk, tehát hogy most idézőjelben szivárvány koalíciók létesültek, ez segíti ezt a folyamatot. Tehát, hogy teljesen egyértelmű volt most is számunkra, hogy mik azok a közös programelemek, amik meg kell valósítani a szociális ellátások terén. Tehát annyira égető problémák vannak, hogy be kell vezetni valamilyen pótlékot, plusz juttatást a szociális területen dolgozók észére. Most Újpestet sorolom. Hogy a lakás felújításokra, szociális lakás felújításokra szánni kell pénzt. Hogy mondjuk a családsegítőt Káposztásmegyer lakótelepre vissza kell vinni, hogy ott is meg kell nyitni a tagintézményt. Korábban volt, bezárták, tényleg égető szükség van, 25 ezer ember lakik ezen a területen. Hogy mondjuk szeretnénk segíteni abban, hogy első körben a rászorulók, később minden gyermek bizonyos védőoltásokat megkaphasson ingyen. Tehát ezek annyira égető szükségletek, és amikor...
ez is önkormányzati szinten a védőoltások
szervezése? Védőoltás, igen. Ez idén már el fog indulni egyébként nálunk. Tehát annyira egyértelmű volt, hogy amikor ezen gondolkoztunk, akkor tényleg ez egy közös programalkotás volt ebből a szempontból. És szerintem ez a nagy politikára is ki fog, hogy mondjam, sugározni. Tehát ott is ezek a tapasztalatok, ezek föl fognak oda menni, hogy akkor ezek a problémák, ilyen megoldásokat tudtunk kínálni, és majd, amikor ilyen nagy programalkotásra kerül sor, akkor valamilyen adott esetben közös program, vagy közös programeleme, konszenzusok meg fognak jelenni, és hát annyi kitekintést engedj meg, hogy azért voltak már ilyenek, tehát az oktatási minimum kapcsán, oktatáspolitika kapcsán volt már ilyen, közjogi csomag volt, egészségügyi rendszer, tehát volt, és ez szerintem egyre több ilyen lesz, és a szociális területen is persze lehetne.
Rendben, akkor zárjuk azzal ezt a beszélgetést, hogy a fapados szociálpolitikának a följavítása akkor talán nem csak egy kerületi szinten élő ambíciója lehet a mostani ellenzéki önkormányzatoknak.
Igen.
Köszönöm szépen, hogy itt
voltál. Köszönöm szépen.
Köszönjük a figyelmet a hallgatóknak, az Új Egyenlőség podcastját hallották. Kanásznak Mátéval beszélgettünk.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.